Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A rádiózás február 13-ai világnapján idén a mesterséges intelligencia és a műsorszórás kapcsolata került a középpontba. Az üzenet egyértelmű volt. Az innováció elkerülhetetlen, az AI olyan eszköz, amely új távlatokat nyithat a médiában, de az algoritmusok nem vehetik át a szerkesztői felelősséget. A hitelesség és a bizalom alapja továbbra is az emberi jelenlét és az emberi döntés marad. Ugyanakkor nem hunyhatunk szemet afelett, hogy az elmúlt években a mesterséges intelligencia nem csak technológiai újításként jelent meg, hanem alapjaiban alakította át a kommunikációt és a média működését. Ma már algoritmusok ajánlják a híreket, mesterséges intelligencia is szövegeket, készít képeket, hangokat, videókat, és sokszor nem is tudjuk pontosan, hogy amit látunk vagy hallunk, azt ember vagy gép hozta elétre. A kérdés ezért ma már nem az, hogy jelen van-e az AI a médiában, hanem az, hogy milyen mértékben formálja a nyilvánosság szerkezetét. Hogyan alakul át a tartalom előállítása, terjesztés és a médiafogyasztás logikája. Mit jelent az, hogy egyre gyakrabban nem teljes cikkeket olvasunk, hanem algoritmusok által készített összefoglalókból tájékozódunk, és mi történik akkor, amikor az AI által generált tartalmakat újabb AI rendszerek dolgozzák fel. Ez az átalakulás nem csak technikai, hanem társadalmi és pszichológiai kérdéseket is felvet. Egyre gyakrabban hangzik el, hogy az algoritmikus ajánlórendszerek erősítik a véleménybuborékokat, láthatatlanul formálják a figyelmünket, és befolyásolják azt is, hogy mit tartunk fontosnak. A deepfake tartalmak megjelenésével pedig új szintre lépett az információs bizonytalanság, nem csak félrevezető szövegekkel, hanem megtévesztően valósághű képekkel és hangfelvételekkel is szembesülünk. Mindez óriási hatalmat koncentrál azok kezében, akik az algoritmusok működését irányítják, és ezzel együtt óriási felelősséget is. Felértékelődik a kritikus médiafogyasztás, a médiatudatosság, és az a kérdés, hogy miként tudunk eligazodni egy olyan információs környezetben, ahol a technológia gyorsabban változik, mint a szabályozás vagy a társadalmi reflexek. A mai naprakészben arról beszélgetünk, hogy a mesterséges intelligencia technológiai fordulópontot jelente, vagy egy mélyebb kommunikációs és médialogikai átrendeződésnek vagyunk a tanúi. Eszközökről beszélünk, amely segíti a munkát, vagy egy új kommunikációs közegről, amely átírja a média szabályait. És van-e válaszunk mindenre, oktatásban, médiatudatosságban, szerkesztői felelősségben? Vendégem dr. Veszelszky Ágnes, nyelvész, kommunikáció kutató, dékán, tanszékvezető egyetemi docens a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetemről. Beszélgetésünket felvételről hallják, jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Mesterséges intelligencia technológiai fordulópontot jelent, vagy egy kommunikációs, médialogikai átrendeződés? Mi ez?
Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, érdemes megkülönböztetni egymástól a mesterséges intelligenciának a különböző típusait, fajtáit. Hogy egyszerűek legyünk, kettőt fogok ebből megnevezni. Ezek közül az egyik az úgynevezett analitikus mesterséges intelligencia, amelynek a fő feladata, a fő célja adatok elemzése. Ezek alapján, a nagy mennyiségű adatok alapján különböző minták, mintázatok felismerése és osztályozása. Ezt használják például a különböző ajánlórendszerek, amikor filmet vagy zenét ajánlanak nekünk a különböző programok, vagy akár a spam szűrő alkalmazások, vagy a különböző akár időjárás, akár gazdasági előrejelző modellek. De akár az orvostechnológiában is az ilyen mesterséges intelligenciát használják, és ezek úgymond determinisztikusak, ami azt jelenti, hogy ugyanarra a kérdésre ugyanazt a választ adják. Ez az egyik típus. És ehhez képest a másik típus, amivel szerintem az emberek nagy többsége felhasználóként gyakrabban találkozik, az a generatív mesterséges intelligencia, amelynek a lényege az, hogy digitális eszközökkel egy további digitális tartalmat hozunk létre, képet, szöveget, hangot, vagy pedig videót. Ez a rendszer viszont az előzőhöz képest nem nem determinisztikus, tehát hogy a kétszer akár ugyanazt a kérést, szakszóval promptot fogalmazzuk meg, nem biztos, hogy ugyanazt az eredményt kapjuk, sőt, éppen fordítva, biztos, hogy nem kapjuk kétszer ugyanazt az eredményt. És hogy válaszoljak is a kérdésre, én azt gondolom, hogy az, hogy technológiai fordulópontról beszélünk, vagy egy médialogikai átrendeződésről, ez nem egy vagylagos kérdés, hanem mind a kettőről beszélhetünk itt ebben az esetben, hiszen egy technológiai fordulatot, egy hatalmas technológiai változást jelent a mesterséges intelligenciának a megjelenése, ami pedig együtt jár azzal, hogy a médiára, a médiarendszerekre hatalmas hatással van.
Maradjunk még az ilyen vagy-vagylagos kérdéseknél. Versenytárs a kommunikációs szakemberek számára, vagy stratégiai eszköz 2026-ban az AI, és hol húzódik a határ? Mikor versenytárs, és mikor stratégiai eszköz?
Sokszor elhangzik az a mondás, éppen a munkaerőpiac, és kifejezetten a média munkaerőpiac átrendeződése kapcsán, hogy nem az AI, vagyis nem a mesterséges intelligencia hagy le, vagy nem a mesterséges intelligenciával kell versenyeznünk, hanem azokkal az emberekkel, azokkal a kollégákkal, akik már használják a mesterséges intelligenciát, és mások pedig esetleg nem. Úgyhogy ha ebbe a mondásba belegondolunk egy kicsit mélyebben, akkor sokkal inkább eszközszerűen szerepet társíthatunk a mesterséges intelligenciának, inkább ezt az eszközszerepet hangsúlyozzuk itt, hiszen emberekkel versenyzünk, de olyanokkal, akik eszközként használják a mesterséges intelligenciának a különböző alkalmazásait. Itt most 2026-ról beszélünk, elképzelhető, hogy ez a későbbiekben változni fog, hiszen bizony vannak már, és lehet látni már arra jeleket, hogy olyan munkakörök, amelyekben a mesterséges intelligencia gyorsabban, hatékonyabban működhet, mint az emberi közreműködő.
Azt mondják, hogy mi halandó emberek 2012 óta használjuk a mesterséges intelligenciát, az iPhone-ok Siri-je a mesterséges intelligenciának a csirája. Hogyan alakult át a tartalom előállítása, tartalom terjesztés, tartalom fogyasztásnak a szerkezete az AI korában?
Az Europol végzett 2022-ben egy felmérést, és azt jósolták 2026-ra, tehát az idei évre, hogy az internetes tartalma 90%-a AI generálta lesz. Ennyire azért nem komoly a helyzet, legalábbis, tehát hogy nem ennyire vészjósló és nem ennyire sötét a helyzet. Egy friss felmérés szerint, amit idén végeztek már el, egyelőre nagyjából 50-50%-os az arány. Azért ez is óriási mennyiséget és óriási arányt jelent. Vagyis ez azt jelenti, hogy az interneten elérhető tartalmaknak a fele mesterséges intelligenciával készült, és csupán fele az, amely emberi közreműködéssel jött létre. Ha ebbe belegondolunk, egyébként nagyon nehéz ezt felmérni, és valójában itt jóslatokról vagy becslésekről van szó ténylegesen, de ha ebbe belegondolunk, ez már önmagában egy nagy átrendeződést jelent. Ami érdekes ezzel kapcsolatban egyébként, hogy a Google és a hasonló kereső motorok az AI generálta tartalmakat hátrébb sorolják a keresőben, mint az ember által generált tartalmakat, legalábbis egyelőre.
Igen, ez lett volna a kérdés, hogy tudjuk-e azt, hogy mi az, amit AI generál, és mi az, amit nem. Hát akkor, ha hihetünk a Google-nek, akkor az, ami előrébb van, azt ember írta, de azt is szokás mondani, hogy AI által generált tartalmakat AI-jal foglaltatunk össze. Van olyan magyarországi portál egyébként, amely egy hosszú cikknél megadja azt a lehetőséget, hogy AI-jal összefoglaltatja 10 mondatban vagy 15 mondatban az egészet. Ennyire átalakítja a média fogyasztást is?
Ez egyértelmű, hát gondoljunk csak abba, hogyha egy Google keresést megnyitunk, ott sem tudjuk szinte átlapozni azt a tartalmat, ahol annak az adott témakörnek vagy kérdésnek a mesterséges intelligenciával, a Google-nek a mesterséges intelligenciájával készült összefoglalója látható. Tehát ez valóban hatalmas átalakulást jelent, és egyébként tényleg beszélnek erről, hogy AI generált a tartalmakat, AI-jal fogunk feldolgozni, sőt, nemrégiben olvastam egy beszámolót, számolót, ahol egy cégvezetőről volt szó, aki AI-jal olvastatja el az e-mailjeit, és AI-jal válaszoltatja ezeket meg. Szerintem egy nagyon érdekes átalakulás lesz az, amikor már a munkatársak is AI-jal fogják megírni ezeket a leveleket, és ténylegesen nem is a vezetőség és a munkatársak fognak egymással így módon levelezni, hanem az ő mesterséges intelligencia alkalmazásaik. Minden bizonnyal hatalmas átalakulásban vagyunk, mind a közéleti kommunikációban, nyilvános kommunikációban, mind az előbb említett szervezeti kommunikációban.
Említett ön a Google-t itt az imént, hogy a Google mesterséges intelligencia által összefoglalt válasza, felteszünk egy kérdést, akkor nem kell elolvasnunk három honlapról, hanem a Google mesterséges intelligenciája összefoglalja. Ez azt is jelenti, hogy ilyen hatással van, és kevesebbszer kattintunk a híroldalakra akár.
Ez egyértelmű, és ezt már látják is a különböző híroldalak, hiszen a kattintás számaik már eleve a közösségi média megjelenésével csökkentek, hiszen hogyha az ember a közösségi média oldalak, akár a Facebook, vagy akár az Instagram felületén keresztül olvassa el a híroldalaknak a tartalmait, akkor ezek a kattintások a Facebooknál jelennek meg, ami egyébként hirdetési pénzt ér majd végső soron, és nem pedig a híroldalaknál. Egyrészt ez a folyamat már megkezdődött, és ez fogja exponenciálisan felgyorsítani a mesterséges intelligenciával történő, ha ennél a példánál maradunk, hírösszefoglalás. Igen, ez egyértelműen látható.
Algoritmusok, Facebookot említi, algoritmusok döntik el, hogy milyen tartalmak jutnak el hozzánk. Tudjuk már azt, hogy ez milyen mértékben befolyásolja a véleményünket?
Hát abba gondolunk bele, hogy ezek az ajánlórendszerek, anélkül, hogy erről tudnánk, már régóta működnek, akár a filmes ajánlások, vagy ahogy említettem az elején, a zeneajánlások kapcsán, akkor láthatjuk azt, hogy ez valóban a hírjellegű tartalmaknál is megjelenik. Nagyon régóta beszélnek már, relatíve régóta beszélnek már a filterbuboréknak, vagy véleménybuboréknak a jelenségéről. Ez azt jelenti, hogy a rendszer, az algoritmus a korábbi keresési előzményeink, érdeklődésünk, véleményünk alapján ajánl további tartalmakat. Mondok rá egy nagyon profán példát, hogyha szeretjük a kis cicákat, akkor ezt a rendszer észreveszi, hiszen ezeknél a tartalmaknál, amelyek kismacskát tartalmaznak, többször megállunk, akár lájkolunk, akár kommentelünk, akár megosztjuk az ilyen jellegű tartalmakat, és mivel észreveszi, hogy ez az érdeklődési körünkbe tartozik, ezért egyre több kis cicás tartalmat fogunk így módon látni. És ebben mi az érdekes, hogyha kicseréljük a kis cicát bármilyen politikai közéleti véleményre, vagy akár egy tudományos eredménnyel kapcsolatos meglátásra, akkor viszont azt láthatjuk, hogy az eredeti érdeklődési körünkhöz kapcsolódó információkat fogunk kapni, és ez a pszichológiában ismert ismétlési hatás révén, valamivel minél többször találkozunk, annál inkább elhisszük annak az igazságtartalmát, ez még inkább ebbe a buborékba zárja az embereket. Amikor ezt egyébként a kutató először leírta ezt a fogalmat, ezt a véleménybuborék vagy filterbuborék fogalmat, akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt teszteljük, próbáljuk meg, hogy ez valóban igaz, ki lehet-e törni ebből a véleménybuborékból, és bizony kétes eredmények jöttek ki, mert hogy kiderült az is, hogy ki is lehet törni, de bizonyos emberek pedig benne maradtak ebben a véleménybuborékban. Szóval ez egy elméleti feltevés, hogy ez működik, de azért a mindennapjainkban bizony néhány esetben látjuk a működését, hogy nagyon nehéz más jellegű tartalmakhoz is eljutni, mint amit a rendszer már eleve az érdeklődési körünkhöz illesztett.
Válságban van az információ, abból a szempontból kérdezem, hogy megjelentek a deepfake generatív tartalmak, azt sem tudjuk, hogy mi az igazi, most már nem csak a hangot lehet generálni, hanem képet is hozzá.
Talán tisztázzuk, hogy mi is az a deepfake. Ez olyan realisztikus, vagyis valósághű média tartalmakat jelent, amelyeket általában valós felvételek alapján készítenek, legyen ez videó, vagy pedig hangfelvétel, és oly módon manipulálják, hogy nagyon-nagyon megtévesztő tud lenni. És ezeknek a videóknak a szereplői olyan dolgokat mondanak, vagy tesznek, amit a valóságban nem tettek, és nem is tennének, vagy nem mondtak, és nem is mondanának. Ezt jelenti a deepfake. És Azt szoktam mondani, hogy három területen jelent meg a deepfake. Első körben a pornográfia területén ismert színésznőknek az arcát montírozták felnőtt filmes szereplőknek a testére, és így módon hoztak létre pornográf tartalmakat. Itt jelent meg először, és egyébként ez továbbra is nagyon-nagyon nagy arányban jelenik meg a deepfake tartalmak között. De megjelent a pénzügyi csalások területén is a deepfake, például gyógyhatású készítményeket reklámoznak ismert orvosok vagy orvoskutatóknak az arcával, miközben ők ehhez nem járultak hozzá, sőt, kifejezetten ellenzik az ilyen típusú tartalmaknak a létrehozatalát. Illetve megjelent ez a politikában is, tehát a közéletben is, egyes szereplőket már így módon jelenítenek meg. Tehát ez a 3P, a pornográfia, a pénz és a politika, az a motiváció, ami nagyon sok esetben a deepfake videók mögött van. És hogy ezt mire is használják ténylegesen? Hát ahogy említettem a színészek kapcsán, személyiséglopásra le lehet vásolni valakinek a személyiségét, vagy ezzel lehet valakit zsarolni, és így módon pénzt lehet tőle kicsalni, vagy akár egy rágalmazó jellegű tartalom is elkészülhet így, és sajnálatos módon, de nagyon nagy esetben megjelent ez a bosszú pornó területén. Például akkor, hogyha egy párkapcsolat megszűnik, akkor az egykori partner létrehoz ilyen hamis felvételeket a másikról, és itt nem is feltétlenül pénzügyi motivációja van ennek, hanem valójában a bosszúállás, hogy elküldi, terjeszti az adott ismerősi körben ezt a tartalmat. És mi ebben a veszély? Lehet száfolni az ilyen videókat, be lehet ezekről bizonyítani, hogy ezek nem valósak, nem igaziak, csak az a gond, hogy bekapcsol az a pszichológiai jelenség, hogy mintha emlékeznénk rá. És a hamis tartalom is egyfajta mintha emlékként megjelenik, és befolyásolni tudja az adott szeméről a képet, a nyilvános képet, az ő imázsát.
Tudja valaki egy személyben azt, hogy mi történik az algoritmusokon túl? Itt beszéltünk a véleménybuborékokról, az algoritmikus ajánlórendszerekről, tehát tudjuk azt, vagy meg tudja valaki mondani, hogy mi számítson fontos témának? Például Mark Zuckerberg, vagy egy szintig kiszámítható az algoritmus, aztán utána önálló életre kell?
Az a nehézség az algoritmusok tanulmányozásában, hogy az ezt programozó cégek, mert hogy itt nagyrészt cégekről van szó, folyamatosan változtatják ezt. Tehát a kutatók sem látják valójában, hogy mi az, ami ténylegesen számít az algoritmusoknak. És azok sem látják, akik közösségi média menedzsmenttel foglalkoznak, tehát próbálnak minél jobb Facebook, Instagram, TikTok oldalakat készíteni, hogy mivel tudnának virálissá, vagyis sokak által látogatottá válni. Tehát ez egy, én azt gondolom, hogy egy óriási hatalom, aki az algoritmusok, vagyis az ilyen tartalomajánló rendszerek felett ellenőrzéssel bír, az valójában az emberek figyelme felett bír ellenőrzéssel. Óriási hatalom, ami azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősséggel kellene, hogy járjon.
Ehhez kritikus médiafogyasztást is kellene tanítani. Van erre Magyarországon gyakorlat?
Én azt gondolom, hogy igen. Nyilván lehetne mindig még többet tenni, de azt lehet látni, hogy a köznevelésben is megjelentek már az ilyen típusú programok, ehhez természetesen szükséges az azt oktató pedagógusok, tanárok képzése és továbbképzése is, de egyre inkább lehet látni, hogy vannak olyan programok, amelyek a média tudatosságra vagy az AI tudatosságra fordítanak egyre nagyobb hangsúlyt. Itt fontos az, hogy megértsük, hogy hogyan működnek ezek a rendszerek, értékeljük a működést, és hogyha használjuk azokat, akkor etikus módon próbáljuk meg használni. Mert hogy nagyon sokszor lehet azt látni, és ezt a kiberbiztonsági kutatások is kimutatják, hogy ugyan vannak technikai, technológiai sebezhetőségek is, de nagyon sokszor a sebezhetőség az valójában a szeméből, az egyes emberből adódik, úgyhogy ezért van nagyon fontos szerepe a médiaoktatásnak és a médiatudatosság terjesztésének.
Dr. Veszelszky Ágnes nyelvész kommunikáció kutató, az NKE dékánja. Köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseimre.
Öröm volt önnel beszélgetni, köszönöm szépen.